műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Történt, amikor mint pincér tanuló, talán életem első vagy második újházi tyúklevesét vittem ki, és egy nagy társaság vonult ki az étteremből. A főnök asszonyom pont előttem volt, és ő terelte, placírozta elbúcsózóásként a vendégeket, és én nem szóltam neki, hogy én a hátam mögött állok. És ő egyet hátralépett, és rám borította a újházi edett tyúklevest, baromi forró volt, ő nem vette észre, a hibás én voltam, mert nekem kellett volna mondani, úgy szoktuk mindig, hogy hinten mondtuk egyik a másiknak, és nem szólt. Nem mertem a főnök asszonyomnak szólni, hogy itt vagyok.
És aki a maga kárán tanulta meg, hogy nem elég a jelenlét, de azt jelezni is tudni kell, az nem más, mint a Pilvax étterem üzletvezető helyettese, Lengyel János úr. Okulva az előzőekből tisztelettel jelentem, én is itt vagyok. Jó napot kíván önöknek az ízes történetek mai szerkesztője, Szamara Eleni. Az első adásában egy rendhagyó portrét hallanak majd. Az előbb hallott Lengyel János úr ugyanis egészen bizonyosan kuriózónak számít a vendéglátóipari szakmában. 11 helyen dolgozott már, többek között a Hiltonban, a Mátyás pincében, a Halászbástya étteremben, sőt egy ideig ő vezette a Ménes csárdát. Életében először érettségi után ment be egy étterembe, és a fehér abroszok látványa, az illatok, valamint az udvarias kiszolgálás végképp megérlelte a döntést. Vendégtérben fog dolgozni. Így lett pincér tanuló a Gundelben. Azóta is imádja ezt a szakmát.
A közvetlen, személyes együttlét a vadidegenekkel, a csuda érdekes, és az jut eszembe, amikor először voltam, hogy úgy mondjam, oda ragasztva közvetlen a vendégekhez, a Margit-szigeti nagyszállóban csináltam egy egeresnek hívtuk egymás között, a terasznak egy úgynevezett a kihelyezett éjszakai lokálját, nyári éjszakai lokált, egeres vagy füvesnek hívtuk azt a pályát. Na most ott drinkbar pult mögött voltam, akik odaültek, ez volt az első találkozásom ilyen helyzetben, azok mind mondták a magukét. Na most elképzelhető, hogy az első napokban, amikor mondjuk ült egy német, egy amerikai, egy angol, egy magyar, meg egy Isten tudja ki a pultnál, és mindenki mondta egyszerre a magáét. Plusz én mosogattam, az áruval foglalkoztam, és számláztam, és nem tudom még, és mindenki mondta szinte egyszerre a magáét. Na most ebben a vendégeknek nagy része, hogy elutazott haza üzletemberek véve. Visszajöttek egy hét múlva, két hónap múlva, megint ott szálltak meg. És az illetők ott folytatták a beszélgetést, ahol egy hónappal vagy fél évvel, Isten tudja, amikor abba hagyták.
Egy évi pincérkedés után Lengyel János egy szakácsiskolát is elvégzett, csak hogy tisztában legyen a szakma valamennyi fázisával. De talán maga sem hitte volna, hogy milyen hamar szüksége lesz erre az ismeretre is.
A Hilton nyitása előtt bíró doktor, aki aztán a Hilton direktora lett, megkért engem, valahogy kipécézett a többi pincér közül, hogy a világ Hiltonjaiból jön 7 vagy 8 Hilton vezér, meg ő. És hogy írjak én nekik egy ételsort, italsort, és csináljak egy asztalt, mit tudom én, 2 hét múlva érkeznek, ha jó idő lesz a teraszon, halossz az étterembe, rám bízza az egész ebédet. Óriási megtiszteltetés volt, és elképzeltem egy ételsort, emlékszem, hogy hideg ribizli krémleves, és annak a tetején azt képzeltem el, hogy baba pisolta úszik, mint egy hajó, és az fölhabozva is rajta ribizli szemecskék, és utána brassói apró pecsenye, és retek saláta, amitől én nagyon féltem, mert én úgy gondoltam, annak idején minden meg volt hámozva. Mármint a salátáknál. És én úgy képzeltem el, hogy a héjkarikák legyenek a retek szeretkéken. És hát nem a Lukács Pistának mondta a leendő direktor úr, hanem nekem, és egyszer nem értettem. És nagyon félbe mentem oda a Lukács úrhoz, hogy séf úr, Hát az a feladatom, amit majd most el fogok mondani, és tudná segíteni nekem abba, hát csak a konyha adja majd ki. És a vendégek előtt készítettem el az ételt, és azt mondta, hogy fiam, batonokra vágjuk a ribamáját és a szűzpecsenyét, ahogy gondolod, vagy hogy legyen. Szinte azt mondta, hogy és milyen színű legyen. Hát ezen elájultam, mert tartottam attól, hogy elzavar, hogy majd én megoldom, fiam, hát neked ez semmi között, majd én felveszem a bíróval a kapcsolatot, és te csak ne foglalkozz ezzel.
Tehát ezzel, mint egy elfogadta kollégájának a szakácsmesterséget illetően?
Hát valami olyasmi szűrődött ki ebből, ezt nem merem én így mondani, de nagyon meg voltam tisztelve, és hát így ketten kooperálva megoldottuk.
Zavarba lehet magát olyannal hozni, hogyha most mondjuk így öltönyösen, nyakkendősen kivonulnánk a konyhába, hogy akkor mennyire találná ott fel magát?
Hát ezzel nem csak a magnóna, hogy tönkre menjen, amíg közlekedünk.
Menjünk a konyhába, jó? Vezessen engem?
Átmegyünk most a vadásztermen, és mindjárt az ajtót kinyitjuk. Nyik-nyik, most nyitott az ajtó. Most belépjük a konyha előterébe, még a tálalópulton innen vagyunk.
Valamilyen panírozott húsokat látok, ez például mivel van töltve?
Egy vastagfalú tepsiben helyezünk el előkészített formával, kulyka mellett kaprostúróval töltve. Bepanírozzuk ezeket a kis hengerecskéket, és frissen sütjük. Egyszer fölvágjuk, hogy a belseje kibukjon, hogy úgy mondjam, a tálon vagy a tányéron, és reszelt füstölt sajttal szórjuk meg, és mire a vendég elérkezik, ez a füstölt sajt intenzív illatot áraz, rá is olvad, és ez a kaprostúróval töltött fantasztikus pulyka már.
Melyik a kedvenc étel, amit szívesen készít otthon?
Sok minden szeretek. Talán a legfinomabb nekem a paprikás krumpli, amit szoktam csinálni.
Annak van valamilyen vendéglátós neve is.
Igen, a serpenyős burgonyának.
Ez az, amit nem szoktunk felismerni.
Igen. A Mike budai tájjellegű hozzávalót szeretem talán leginkább csinálni, mégpedig ez az az étel, amit édesanyám elemi iskolájáról neveztem el, mert Mike Budán járt elemi iskolába. Császárszalonnál ott megfonyasztunk, finom rágott vöröshagymát teszünk bele, paprika, paradicsom, ezt megelőzően kockára vágott libamáj, majd vörösborral átforraljuk, majolannával gazdagon, sóval, vörösborssal már szegényebben meghintjük, és amiért az egészet elmondtam, az, hogy kifőtt alvanyával forgatjuk át, és tárolás előtt balaszpálinkával flambírozunk.
Akkor egy váratlan dramaturgiai fordulattal, legyen szíves, mutassa a magánál lévő tollat. Ez rendben van, ez egy parkertoll, papír?
Az van.
Mik ezek is jegyzettömbök?
Mindig is jegyzettömbökkel.
Fantasztikus. Erre nem számítottam, hogy körülbelül 10 kis jegyzettömb van a bal zsebében.
Igen. Én mindent kézzel írok, kevésbé géppel. A feleségem szokta gépelni. Sokat szenved miattam, mert most elkészültem egy regénnyel, vagy...
Ne szaladjunk előre, mert azért azt el kell mondjam, hogy még mindig Lengyel János a vendégünk, aki ugye pincérként kezdte a szakmát, aztán szakás lett, most éppen üzletvezető helyettes a Pilvaxban, és egyébként mellékesen 2 kötete is megjelent már, valamint 10 színdarabot is írt. Mindazonáltal azért az érdekelne, hogy egy évtizedek óta a vendéglátóiparban dolgozó embernek mikor jut eszébe elkezdeni regényt és színdarabot írni?
Amikor Adamik tanár úr egy órán észrevett, amikortól számítom én ezt az úgynevezett mű készítést.
Ő mit tanított?
Ő orosz tanított, borzasztó szigorú, kicsit szétszórt, nekem valamire szimpatikus, hatalmas, luttalpas, óriási behemolt fickó volt, nem igen kerített valódi kapcsolatot a diákjaival, csak leadta anyagot és osztályzott. És egy alkalommal az ő óráján írtam egy színdarabot éppen, csak aztán én abba hagytam a színdarabírást, és odarohant, mint egy őrült, kikapta a kezemből a papírt, és visszarohant a katedrázis, és beleolvasott. Hát én azt hittem, az szokásos módon azonnal mondjuk 3-1-est írt be a minimum a naplóba, Hát azt mondta, hogy ide figyelj, édes fiam, mondta meg enyhülve, hogyha az én olámon eszedbe jut valami, nyugodtan ezután írd le, én fogom tudni, hogy te mit csinálsz, csak én ezt elvihetem, most egy pár napra haza, mert szeretném elolvasni. Hát ez valóban így is történt, soha nem szólt rám, amikor az ő óráján. Hozzá kell tennem, hogy az órán jutott ezt követően a legkevésbé eszembe, hogy írjak, mivel hogy akkor meg volt engedve.
Ő volt az első törzs olvasója ezek szerint?
Mondjuk, de úgy, hogy idegen ember, tehát másik, aki nem tudja, hogy én, mit tudom én, milyen vagyok. Ő volt ilyen értelemben az első.
Részlet a Folyók folynak és folyosok című regényből. Rover úr megy a Margit hídon, mint egy francia. Négyen a korlátnál állnak és lenéznek a hullámokra. A víz is nézi őket lentről. Az ember azt hiszi, hogy vannak szimbólumok, pedig hangulatok vannak. Az utca is híd, csak be van tömve alatta a lyuk. A víz felszíne alatt pedig ott a többi víz. Az a néhány hal, aki a vízben csak iszik és iszik, nem csoda, ha úgy halad a habos hullámok között, ahogy azt nekik parancsolják, hiszen mindig részegek. Megmagyarázottak és lekenyerezettek. Ők is néznek, és persze látnak is mindent a hídon.
Kis füzetkéket, kis blokktömböket hordtam magamnál, és mindig menet közben írtam. Tehát soha nem úgynevezett nyugalmi helyzetben, amikor normálisan lehetett volna. Mindig villamoson sétaköze munkába menet, vagy iskolába menet, vagy nagyon sokat a Margit hídon írtam.
Vagy deszkák voltak ott kis asztalon, aminek a mélyedésébe besüllyedt ugye a terítőn lévő ceruza.
Hú, erre így emlékszik. Igen, ez Balatonfüreden, igen. Ma is megvan az asztal, idén is ott írtam ennek a mostani körülbelül elkészült regénynek a nagyobbik részét. Ott van egy asztal, egy csoda érdekes, a falról lehajtható asztal, nővéreminek van ott egy nyaraló lakrésze, és ezen az asztalon írtam elég sokat.
Ha már a Balatont említette, azért az kiderült a két könyvből számomra, hogy nagyon urbános, nagyon városi író, ugye a Margit híd, Dunapart, Szent István körút környéke az, ami mindig visszatér a regényeiben.
Ott lakom a most Hollán Ernő utcának nevezett Fürst Sándor utcában. Valamikor nagyon sokat sétáltunk ott, arrafele a szigeten, és nagyon sokszor jöttem a feleségem hátán. Azt nagyon szerettem, amikor átmegyünk a hídon, akkor megálltunk, én a hátán írtam valamit, és mentünk tovább.
Képesztő, hogy látja a világot.
Legszívesebben visszakérdezzék, hogy is tessék mondani, hogy látja ön a Margit híd, Pesti híd főjét.
Valószínűleg az első síkját látom, és nem látom a sirályokat, akiknek bele lehet kapaszkodni a karmába. Nem látom Ropinak vagy Hurkapálcikának a hídnak a lábait. Csupa filozofikus gondolat, ami sokszor hajlik a groteszkbe és az abszurdba.
Én megpróbálom a színpadon is, meg a regényben is teljesen, amennyire tőlem telik valósághűen leírni azt, amit gondolok, meg ami történik, meg mindenféle, ami eszembe. És mégis azt szokták mondani, mint hogy ön is most azt mondja, hogy abszurd, vagy furcsa, vagy kiragadott. Talán az őszinteség miatt ez szokatlan, és amit szokatlannak gondolunk, azt a valóságtól eltérőnek ítéljük meg, és akkor azt mondjuk, hogy abszurd.
Érintőlegesen említette már a színdarabjait. Többet be is mutattak.
Először a valamikori egyetemi színpadon került sor a Folyók folynak és folyosok című regényből összehozott monodráma változat bemutatására, amit Balkai Géza adott elő, és segített a rendezésben Galló Péter.
De úgy tudom, hogy Balkai nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy ő adja elő ezt a monodrámát.
Hú, hát ez nagyon nagy élmény volt, mert amikor odaadtam neki a regényt, hogy olvass el, akkor még mint regény formában, akkor néhány nap múlva azt mondta nekem, hogy ezt csak ő csinálhatja, meg ezt ne adjam oda senkinek és a nagymamájába, aki sokat szenvedett, és azt megelőzően halt meg. Az ő nagyon szoros kapcsolatukat juttatta az eszébe, és nagyon nagy élmény volt.
Korán reggel vagyok, nem zöldek még a fát, kinn a mérleg az utcán nem mér, nem hogy mérne. Majd a telefon fölveszi a kagylót, és csak attól félek, hogy a pohár úgy megissza a vizet, hogy én nem gondolkozom, érzek. Képzeld el, virágom, most megpróbálom összeállítani a regényt. Mi volna, ha üres lapokkal emlékeznénk rád, mint egy cigaretta? Ezentúl nem magyarázok meg semmit. Csak dolgozom, és mutatok.
Én azt hiszem, hogy nagyon nagy siker volt. Olyan értelemben, hogy 3-4 óráig senki meg nem mozdult, amit én hátulról tapasztaltam. Hogy úgy mondjam, hogy pisztenés nem volt, néhány köhögés volt. Olyan pattanásszerűen tört ki a taps. Ezt mondom, hangsúlyozom, hogy másnak rutinja van ilyenek átélésében, nekem nincs. Ezóta tudom, vagy ezóta is úgy gondolom, hogy megütközést vált ki az őszintesség. Nem azért, mert keresetlen, azért, mert megfogalmazatlan.
Ezen az egyetemi színpadi bemutatón más színház is bemutatta más színdarabját.
Az Eres 9 stúdiószínház itt a Rumbasebessény utcában bemutatta Lábá Katalin rendezésében a Semmi minden Budapesten című 3-1 felvonásosomat, az az összefoglaló címe, amely 3 úgynevezett egészestés színdarabból, de rövidítettem. 2 szünettel, 1 kvázi és 1 valódi szünettel ment le. Ez 1991-ben volt, és hát ez ment egy szezonon keresztül.
Maga is rendezett darabot?
Az Újlipótvárosi Klub galériában, a Radnóti Miklós utca és Tátra utca sarkán lehetőségem nyílt a Lányok az asztalon című színdarabomnak a megrendezésére és a bemutatására. Hát ez is tele volt tanulsággal. A fogadtatás is, meg maga a próbák sorozata is.
Várjunk fel a háborút! Milyen vannak az ízei? Talán füstös?
A nagy háborúra gondolsz, Bogi?
Nem, kis helyi háborúra gondolok, Bogi. Annak egészen más lehet az íze, ugye, ugye?
Együnk, együnk! Szálljon!
Ismertek a veszélynyízt. Kis Tamácsi nem ismerte.
Annak a tíznek.
Szabadán!
Nem mondanál, ugye? Fogad, aki ott mondtam, mert nem!
Töltsenék én szabdám!
Szeretnék valamit tudajnőseg kihangsúlyozni.
Kis van.
Fogadnék, hogy te tudod, mi az én tervem.
Nem tudom.
Biztos voltam belőle, de tudsz minden.
Ebben igazából én is, de figyelj rám!
Ön, aki itt a Pilvaxban üzletvezető helyettes, aki felelős azért, hogy a vendégek jól érezzék magukat, hogy a pincérek legyenek, hogy a szakácsok valóban főzzenek. Ugyanakkor éli azt a másik életét, amiben gondolatokat vett papírra, és alkalomattán ki is adja. Ne értse félre a kérdést, nem naivitásom okán kérdezem meg, de azért muszáj, hogy megkérdezem, hogy miért ír.
Hát ezt nem tudom megmondani. A legtermészetesebb dologra sose tudok válaszolni. Illetve megpróbálok talán jobban válaszolni, mert nagyon jó írni. Mert az ember olyanokat nem csinál, amit utál csinálni.
Onnantól kezdve, amikor maga még kezdő pincér tanulóként a főnöke kézlegyintése nyomán magára öntötte az újházi tyúklevest, egészen eljutni odáig, hogy bármilyen kicsi, apró élményből egy olyan világot tár föl, ami én azt hiszem, és nyilván ezért is jelent meg könyv alakban, nem pusztán a maga belügye. Azért az nagyon kitágítja az ember világát.
Most az jutott eszembe, valóban kitágítja, és oda érdekes, mert valamiféle visszajelzés azért előfordul. Minden jó él, ami magunkat éri, illetve a környezetünket éri, azért a többiek a felelősek, és minden rosszért pedig mi saját magunk vagyunk. Tehát a felelősséget áthárítani, mindig a felelősségre úgy beszélünk, hogy valami rosszat kell puttonyként vinni a vállunkon. A rosszért magunk szempontjából persze mi vagyunk a felelősök, vagy én inkább azt mondanám, hogy én vagyok a felelős, nem beszélek senki nevében, a jó ér pedig a környezet. Még azt el kell mondani, hogy egyetlen egy kollégám volt jelen, akivel együtt dolgoztam, a nézőtéren, amikiről én nem tudtam, hogy eljön.
Már a kolléga alatt vendéglátós kollégát érte?
Vendéglátós kolléga, és mikor lezajlott, és a taps után, vagy a taps alatt odajött, és megszorította a vállamat, és azt mondta, hogy ezt már egyszer én is átéltem, mondta ő, aztán elment.
Nyílt levél Lengyel János úrnak. Cím Budapest, Margit híd és környéke. Kedves János, az ember tényleg hajlamos azt hinni, hogy vannak szimbólumok. Pedig hát valójában csak hangulatok vannak. Az öntenyér lenyomata a kaprostúrosban bizonyára kézzel foghatóbb, mint általában minden, ami a kulináris élvezetekhez köt bennünket. Mert a hasunkra aztán igazán kényesek vagyunk. Azért örülök, hogy ön a lelkünkre is gondol időnként. A megmagyarázott és lekenyerezett halak nevében is tisztelettel üdvözli ön stábunk, Magyar Mari, Berta Zsolt és a szerkesztőműsorvezető Szamara Eleni.
A felvétel 1997-ben készült, és ugyanabban az évben hallhatták utoljára is a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A következőkben Szabó Gyula színművésszel Kovács Jenő beszélget.
Én úgy hiszem, hogy most akkor lenne legboldogabb Szabó Gyula színművész, ha legalább két hétre egy igazi erdőbe kivonulhatna, és ő lehetne újra az erdőkerülő. Mint ahogy kisgyermekkorban odahaza a Kunságban, Kunszentmárton határában nagyon sokszor elbarangolt a körös menti kis erdőkbe.
Hát igen, és boldogan dalolnám, mint kis cserkész koromban, hogy künn a fákon újra szól a vékakuk madár.
De hát most sajnos itt az építkezés, és ugye a legszomorúbb dolog, amikor az ember dühöng, és ráadásul szakértelme is kevés hozzá, hogy pontosan megmondja, mit is kellene tenni.
Hát lehet, hogy dilettánsként vannak talán jó elképzeléseim.
De amíg azok megvalósulnak.
Míg azok megvalósulnak, eltorzulnak a dolgok. Hát, ilyen időket élünk, nem tudunk mit mondani neked erre. Higgyünk, bízzunk, vagy bízunk Istenre. De Petőfi is azt mondja Isten csodája című versében, hogy ne csak Istenben bízzunk, mint bizánk, hanem emberségünkből álljon fönn hazánk. Hát nagyon fogyatékos ez az emberségünk. Lehet, hogy bennem is, de hát amit a környezetemben tapasztalok, ott legalábbis fogyatékos az emberség, az egymás iránti szeretet.
Menjünk vissza a gyökerekhez, Gyuszi. Elnézést kérek hallgatóinktól, hogy ilyen tegező viszonyban beszélgetünk, de hát mi 40-53 óta ismerjük egymást. Tehát nagyon furcsa lenne, hogyha most elkezdenénk magázódni.
Hát elég furcsa. 40-50 korrigáltad a dátumunkat. Ez már körülbelül, hogy az idő eljárt fölöttünk, ugye? Bizonyos dolgok elhomályosulnak, és úgy kell lekaparni, amit a idő rárak a múltra.
Sajnos még a rádióiságban is tévesen úgy jelent meg, hogy Kossuth Díjas.
Hadd korrigáljam ezt a szöveget. Kiválónak ugyan kiváló vagyok, meg érdemes, meg annyi minden mást megkaptam. A Kossuth Díjat nem. A Kossuth Díjasok közül többször
töröltek.
Ezt a kifejezést, mert az Abhegyezőnek a egyik mondatában gondolkodtam a trivialitásán, de valahol ilyen, úgy kivágtak, mint a macskát szarni.
Pedig felterjesztettek több alkalommal.
Igen,
jól.
Igazgatom szenvedett is emiatt. Ő mondta, hogy a Kossuth Díj Bizottság ellenszavazás nélkül, tehát egyhangulag többször is benne hagytak. Acél elvtársnak úgy látszik, hogy nem voltam a kedvence, és ezért nem kaptam meg a Kossuth Díjat, de mindig azt mondtam, hogy egy katona nem azért megy a háborúba, hogy kitüntetéseket szerezzen, hanem hogy a hazáját védje. Kitüntetéseknél nem szabad összehasonlítani, a kitüntetés tulajdonképpen nem a szakma adja. A szakma fölterjeszt. Akinek fölterjesztenek, annak jogában áll választani, dönteni, így vagy úgy, vagy amúgy. És amit a múltban tapasztaltam, lényegében ma is majdnem ugyanazt tapasztalom. De legalább utolért egy-két barátomat, az Inke Lacit, hogy meg ő se kapta meg a Kossuth Díjat, legalább a halál előtt van kórházban már kapott egy kis keresztet. Legalább ettől a rezsimtől, rendszertől, a rendszer magához ölelte. Nézd, nekem minden kitüntetésnél sokkal fontosabb az, hogy megyek az utcán, vagy bemegyek egy ABC-be, nem most, 20 évvel ezelőtt, lehet, hogy én nem kaptam Kossuth Díjat, bementem mondjuk 20 évvel ezelőtt egy ABC-be, és on csöndesen, hogy mondjam, hajszolt emberek, ahogy rakosgatták a dolgot, benget, csengett a pénztárgép, a szomorú volt mind, és hangosan elszóltam, hogy dicsértessék. Mindenki oda nézett, így mosolyra húzódott az embereknek a szájuk, és volt, aki visszaköszönt, hogy mindörökké, vagy in eternum. Attól kezdve ezt én tudatosan használom.
Annak idején a szülőföldetek mindig így köszöntek.
Édesanyám nagyon vallásos volt, és ő tőle nagyon sok mindent tanultam, és az igazság, hogy akkor 10 évesen meg háború volt, két dolog, repülős pilóta szerettem volna lenni, vagy pap. És ha én hallom ezt a szót, hogy dicsértessék, vagy pap, én gondolatban ott ülök a parókia második lépcsőjén, és tanulom a minisztráns szöveget. Ateum filificatioem tutem mea quiatu es deus fortitutum mea quare mi repulisti et quare tiste insidium affligime inimicus.
És azért azt hiszem, hogy egyszer-egyszer harangozni is csak fölmentél.
Hát a
Kunszentmártoni templomba, melynek a kerengője ugye tűz őrséget is adott.
Igen, a sétálója körbe. 63 vagy 65 méter magas a torony, és összesen 50 méter magasan van a sétálója. És hát, hogy fölkerülhessen az ember a toronyba, ahhoz vasárnap délelőttenként fújtatni kellett az orgonához a levegőt táplálni. Háromszor kellett fújtatni egy-egy ilyen nagy misét, háromszor kellett teljesíteni, és akkor ott a kulcs, és föl lehetett menni a toronyba. Így jutottam föl én is a Kunszentmártoni toronyba. Két nagyobbal, akik már előttem voltak fönt, fölszaladtak. És ott maradtam egyedül, addig nem volt semmi baj, még mentem fölfelé a csiga lépcsőn, majd megszűnt és sötét lett. És már négyzetesen a torony falával, mint a padlás lépcső ment tovább, egy olyan körülbelül 20 méter magasan, és ott álltam dermedten, leguggoltam, megfogtam a lépcsőt, és kitapogattam a falat, a másik oldalon nem volt semmi. És a falat tapogatva másztam, közben fönt mellettem a toronyóra járt, ilyen lent a óra, kút, ami
félelmetes volt?
Fantasztikus. Halálfélelem volt, de föl akartam menni, és én fölmegyek, akármi lesz. Fölmentem. Életem akkor voltam először ilyen magasan, és lenéztem, és akkor tudtam meg, mi az, hogy tériszonyom van. Szédültem, visszaléptem, megint oda le akarok nézni, lenézek, nem fogok lesni, és harmadszor, amire lenéztem, túljutottam a tériszonyon, mert génjeimben, talán édesanyám révén, erdélyi hegyek, vagy ilyen magasságok lehetnek, nem tudom. Más kérdés, de fönn voltam, és harangozhattam.
Ráadásul innen gyönyörűen lehetett látni a kiskerekerdőket is.
Mindent a körösre rálát, túlátra. Na, úgy hívtuk, hogy túlát. És harangoztam, hogy boldogan szaladtam haza, déli harangszó. Boldogan szaladtam haza, hogy édesanyám, hallotta? Szóval mit, fiam? Hát a harangszót. Hallottam, hát. Miért kérted? Hát én harangoztam. Ó, hát akkor azért szólt most olyan szépen.
Próbáljuk meg visszaidézni. Milyen egy családban vakarónak lenni, mert ha jól tudom, te a 9. gyermek voltál a családban, és ezt ugye nálunk vakarónak hívják.
Vakaró, vakarék, maradék, vakarék. Ez onnan van, tudod, amikor a kenyeret dagasztották, és már kiszakajtották, és ami benne marad a teknőben, azt úgy kivakarják, kaparják kanállal.
Na de mindig ez volt a legkedvesebb falat.
De igen, mert ugye azt zsírral összedagasztják sóval, és abból lesz a, úgy mondják, hogy bodag. Nagyon finom volt, be van késsel, úgy négyzetelve. És az az első, ami kisül a forró kemencében. Az előbb azt mondtad, hogy milyen vakaréknak lenni. Én, nekem csodálatos volt, mert ugye én voltam a legkisebb, és minden, ami szép, meg ami jó volt, az édesanyám, édesapámon túl a testvéreimtől kaptam. Főként a legidősebbtől, a bátyámtól. Ő neki köszöntem, hogy erre a pályára kerültem. Ő lényegében ő iratott be iskolába, ő általa lett kapcsolatom a zenével. A Kunszentmártonban nő volt a katolikus legényes leány, egy lett dékánja, vagy ilyen tisztségviselője. Darabokat, színdarabokat rendezett. Egész életében tulajdonképpen ezzel foglalkozott.
Paraszt ember volt ő is, nem, mint szüleim?
Nem, ő mesterember volt. És ő általa jutottam el 12 évesen Kecskemétre. A MÁV Szegedi pályafennhatóságánál volt ilyen építésvezető, vagy művezető, vagy valami ilyes, nem tudom, és úgy kerültem oda 1942-ben. Azt hiszem, akkor zuhant le Horthy István. Nem, azt hiszem, biztos, hogy így van, most már jól emlékszem rá, mert akkor mentem volna, jutottam volna el először életemben kőszínházba. A Kecskeméti színházba, de az a gyász napnak volt hirdetve, akkor minden ilyen hely be volt zárva, sírtam, boldogtalan voltam, mert annyira készültem rá élményben. Az egyik oldala volt a szomorúságonnak, a másik pedig, hogy ugye én meg repülős, szóval pilóta szerettem volna lenni. Tehát akik eszménykép volt, abból egy lezuhant, tulajdonképpen a nemzeti
gyásszal egyet is értettem, de mégis, szóval azért kettős volt a fájdalom.
Sosem felejtem el, hogyha már erről van az, hogy annak idején, amikor én fölvételi vizsgáztam a színművészeti főiskolára, az első fölvételim a Miskolci Nemzeti Színházban volt, és aznap műsorváltozás volt, Sztálin halála miatt a Hamletet adták.
Látod, kiket kellett nekünk gyászolni? Akarva, nem akarva, mi? Volt, aki teljes szívvel, tartalommal volt, aki pont az ellenkezőjét.
Jó,
jó, de ezt hagyd benne, ezeket a dolgokat.
Természetesen.
A riportban, mert ez az élet.
De ha már ugye megszakadt a beszélgetésünk, én azt hiszem, hogy a kisgyermekkor világát úgy is próbáljuk már felidézni, hogy azért nagyon kedves helyeid vannak neked még mindig ott a Körös parton.
Hát ott nőttem föl. Az ottani kubik gödrökben. Tudod, mi az, hogy tapogatni?
Hogy az ördögben.
Tudod? Most ne arra gondolj, hogy nőket tapogatni.
Nem.
Az egy kas, egy fonott fűszvából fonott kas, aminek nincs feneke.
Mi csíkoztunk.
Azaz. Kubik gödrökben puf, ledobod, és akkor belenyúlsz, és a ott maradt halakat úgy fogtuk ki, ez a tapogató. Amikor az ár levonult, akkor az ottani kubik gödrökben, amikor már fölszáradt a föld, akkor az ottani ligetes erdős részekben jártunk, bogaráztunk, lepkét gyűjtöttünk, madaráztunk. Kint az elején, amit énekeztem, ezt a Künnafákon újra szól a Víg a kukmadár, szóval akkor még a madarak és fák napján tömegesen jártunk ki ünnepségre. A
műsorunk címe az, hogy erdőkerülő. Arra szeretnélek kérni, hogy kicsit azt idézzük, hogyan is nevelték belénk azt, hogy a kis erdőben legfeljebb majd a lehullott szárazágat szabad összegyűjteni, nem szabad bántani a fát.
A fát nem szabad bántani, mert a fa adta a gyümölcsöt. Megint egy történetet hagyd mondjak el. 1945-ben, amikor fölkerültem Pestre, édesapám úgy engedett el, hogy mit tudjuk, mi lesz utána a nagy világégés után, mondta fiam, tanulj egy mesterséget, utána azt csinálsz, amit akarsz. Így kerültem, hála Istennek, csodálatos millióbe, a Csonka János gépgyár internátusába és iskolájába.
Előtte te már a négy polgárit elvégezted?
Igen. Így kerültem oda, és hát jött az ősz, jött a tél, közvetlen a háború után fagyoskodott Budapest, és minket, tanoncokat, akkor még úgy mondták, nem ipari tanulókat, elvittek a Mindszenti Herceg Prímásnak Gerecsén egy ilyen vadász házába. Hát teljesen az ki volt foszva, rabolva, mi ott szalmazsákokon feküdtünk, és úgy állapodtak meg, gondolom én, hogy amennyi fát, kivágott ölfát elhozunk, annyit kell kitermelni helyette. És akkor mi már 45-ben, gondolj vele, 45 őszén, telén, azzal a robbanó motoros láncfűrésszel dolgoztunk, a Csonkáik által szerkesztett robbanó motoros láncfűrésszel, amit mi most drága pénzért importálunk.
Egyszer említetted nekem, hogy annak idején úgy ösztönöztek arra, hogy a színházba is eljussatok, hogy aki megtanult egy verset, egy részt a Bánkbámból.
A dr. Huszti Miska bácsi, Isten nyugosza békén, sajnos nem tudtam, mert nem voltam ide az a... Nem tudtam a temetésére elmenni. Most halt meg 80-valány éves korában, 86 vagy 87 éves korában. Ő volt a magyar tanárunk, és ő volt az iskola igazgatója. És önképzőkör volt, és aki az önképzőkörön két színt megtanult az ember tragédiájából, az ingyen kapott két jegyet a Madács ember tragédiájára, arra bizonyos ominózus, azt mondják rá a színház történetünket, illetően a színház elemzők, hogy a szürke ember tragédiája, én nekem csodálatos volt, én nekem olyan színes volt.
46-ban, 47-ben?
47-ben volt. Igaz, hogy a kakas ülőn ültem, de azt az élményt, azt a csodát, amikor az általam ismert sorokat hallottam, hát az valami fantasztikus.
Azt hiszem, hogy a pályaválasztáshoz is eljutottunk, mert azért ennek erősen része van a pályaválasztásodban.
Hát bizonyára, mert gyerekként sokat szerepeltünk. A cserkészként nagyon sokat táboroztunk erdőkben, különböző helyeken az országban. Voltam Erdélyben is, 42-ben Barátkán, ott volt egy ilyen kis dzsembori féleség.
Ez merre esik ez a Barátka?
A Királyhágó mellett van. Erdős vidéken volt, azt hiszem a Sebeskörös folyik ott. Ugye alföldi Kunszentmártoni 850 kunok cserkész csapata tagjaként, ott voltam Barátkán, és azt hiszem mondom a Sebeskörösnek a hát az akkora, mint egy patak, a Csincsa, Kunszentmártonban úgy hívják, a Csincsa patak, akkora volt. És annak a partján, az magas, egy másfél méterrel magasabb rész volt, oda vertük le sorba a sátrunkat, szalmazsákok, szénával, vagy szalmával a környékről szedtük össze, távol gyönyörű, óriási vihar volt, éjszaka, szakadt az eső, aztán arra ébredtünk föl, hogy úszik a szalmazsák alattunk. Ez a kis vékony patakocska, ja. Hát kiárat 30-40 méter szélesen, és hömpölygött ott a víz. De lehet, hogy anyai ágon, a génjeimben biztos van valami, mert én rögtön otthon éreztem magam a hegyek között.
Édesanyád Erdélyből származik?
Lehet, hogy Erdélyből származik Susányi Anna.
Szép neve van.
Igen, és ahogy nézegetem most a régi képeit, német jellegű ruhákban vannak fiatalon, egész fiatalon lefényképezve.
Lehet, hogy Erdély Szász származik?
Erdély Szász. Lehet. Ezt nem tudom, ez most csak úgy fölötlött bennem, a dolog ezt. Nem kutatom, nem matatok a múltamat illetően, bár ez mostanában nagy divat.
Annak ellenére, hogy a legnehezebb időszakban, tehát az 50-es évek kellős közepén voltál főiskolás, csodálatos tanáraid voltak. És a szakmát, a mesterséget igazán meg lehetett tanulni.
Csodálatos tanáraim voltak. Leótai Árpád, Ladányi.
Könyvbe lábadt a szemed már is, ahogy rájuk gondoltál.
Hogy a Dajka Margit Gellért enne, szóval végig Balázs Samu, Olti Magda.
És aztán később, később a legtöbbel, aztán együtt is dolgoztál.
Mi atyai jó baráti viszonyba kerültem, az apát Imre volt, a Simi bácsi. Ő, amikor már harmadéves koromban oda kerültem az Ifjúsági Színházba, valamit látott bennem a jövőt, illetően mindig meghívott, most Jókai étteremnek hívják, ott a opera étterem, Jókai étterem, ott oda elvitt magával, és hát Csóró főiskolásnak, hogy hát nincs pénze, mindig meghívott ebédre a próba után.
És hát emlékszem, hogy a fenséges babgulyást főztek ott annak ide.
Akkor igen, csodálatos, Jókai bableves.
Egy dologról föltétlenül beszélnünk, hisz a nagy közönség azért a filmeken és a televízión keresztül ismert meg igazán. Hosszú időn keresztül, hogyha a nevedet kiejtettem, akkor ugye csak az úthengerest emlegettél.
Igen. Csodálatos szerepeket. Én nem akarok nagyképű lenni, de nem hiszem, hogy nálam színesebb pályát futott be valaki. Én olyan szélsőséges szerepek tömkelegét játszottam el, persze emellett van némi kis nosztalgiám, hogy hagyományos szerepeket nem játszottam el, mert nem volt rá mód és lehetőség.
Bizonyos klasszikus, szép, nagy szerepeket.
Igen, mert az a megmérettetés egyik kritériuma lenne.
Mert azért azt mondjuk el, hogy mindig az ifjúság, illetve a Tália Színháznál dolgoztál, hűséges ember voltál.
Pontos. De én a hűségemet illetően hűséges voltam, a elhivatottságomhoz voltam hűséges, és az teljesen mindegy, hogy hol valósul meg, ha ennek teret és lehetőséget adnak. És én most is felhasználom az alkalmat, hogy megköszönjem Kazimír Károlynak. Soha senkivel annyit nem veszekedtem, mint ővel. De azért tisztelem, és gondolom, hogy ő is szeretett engem, hogy soha nem személyes érdek vagy rossz indulat volt az, ami miatt mi vitatkoztunk, vagy hevesebben beszéltünk a dolgokról, és ezért nem maradt semmi tüske bennem a együttműködésünket, illetve mert mindig az ügy érdekében, mert az a művészet, ami impotens, ami nem fogja meg az embereket, az minek? Nincs értelme.
Most a alakuló új művészszínházban folytatod a pályát.
Azok közé, a szerencsések közé tartozom, akik továbbra is szerződtettek. Mindig bizakodva és reménykedve várja az ember.
Azt tudod már, hogy mit fogsz csinálni az első szezonban?
Igen, és örömömre szolgál, hogy megkérdezték, hogy eljátszanék-e egy kis szerepet. Hát boldogan.
Nézd, ha úgy fogom föl, hogy abban a színházban egymondatos szerepekkel kezdtem, mint főiskolás, és ha egy kis epizódokkal, de a jelentős epizódokkal fejezem be a pályámat, örülök neki, mert én már annyi 100-150 oldalas főszerepet eljátszottam, hogy ez nekem ez a, hogy mondjam, ez az ajándék.
Sikerül-e egyszer-egyszer napjainkba csak eljutni, felüdülni, megpihenni, egy kicsit önmagadat megújítani a szép budai erdőkbe?
Most nem tudok erre időt szakítani, de lényegében azért van itt ilyen fölfordulás, hogy ezt az ügyet szolgáljam. Öreg, nyugdíjas koromat illetően itt, ha ablakon kinézel, legalább 130 fát ültettem el.
Ezek még most körülbelül olyan 4-5 évesek a legnagyobb rész.
A fenyőket illetően, hát ha látod a gyűrűket, az van, amely 12 éves, úgyhogy sokszor este, amikor hazajöttem a színházból, 10 óra, fél 11, 11 óra körül, elkezdtem locsolni hajnali 3-ig, fél 4-ig, ezekben a nagy melegekben, hogy megmaradjanak. El kellett, hogy adjam a Balatont, abból próbálom itt ezt a otthont megteremteni sok fával. Hisz fák között nőttem föl.
Mi a kedvenc fafajod?
Kúszemártonban, az Zrínyi utcában laktunk, és annak utcának a végén, ahogy megyünk Varjúhát felé, volt egy tér, ott akkor fúrtak egy ártézi kutat, mert akkor még önmagától följött a víz, nem kellett szivattyúzni. Lehettem 5 éves, 1935 körül. Majd aztán jártam az Zrínyi iskolába 2 évet, az Zrínyi térre. Ott a téren állt egy rezgő nyárfa. Ha messziről néztem, a lég semmit nem mozdult. És mégis így, a levelek így
mozogtak,
rezek. Az is hívják rezgő nyárfának. Azt nagyon szerettem.
A Körös partján rengeteg szomorú fűz.
Rengeteg fűz van.
És fűzfa sípot
csináltunk. Nagyon szeretem.
És gyermekkorodban volt még szilfa is, ami a legnemesebb fák egyike. Sajnos aztán jött a betegség, és lassan alig látni.
Igen, látni, országba járva kellve sokszor láttam, kipusztultak, kiszáradtak ezek a fák. És a másik, a bodzafa, azt mondják, a bodza a szegények fája, virága, fölhasználják bogyóját, virágát. Ott nőttem föl, és most idős fejjel a feleségem, hogy már őt is megemlítsem, hát lényegében harmadik házasságomban született két tüneményes pici gyermek, 2 éves a Szabó Gyuszkó, és 5 éves lesz szeptember 22-én. Szabó Zsófia Pálma, mert a feleségem Madarász Pálma. Megény Inke Laci, Isten nyugosztalja, 30 évig ültünk egymás mellett az öltözőben. Többet voltunk egymással, mint a családunkkal. És ő mondta, amikor Pálmát ő neki mutattam be először, és aztán megszületett a Zsófia, Szabó Zsófia Pálma, ő mondta azt, hogy hát neked egy oázisod van, két pálmával. És olyan találónak érzem ezt, hogy az előbb említettem, hogy itt próbálom ezekkel a fákkal szebbé, kellemesebbé tenni az otthonomat, próbálom az én oázisomat szebbé tenni, gyarapítani, mert ugye nekem az oázisom van, már van két pálmám. Az ember életében annyi minden szélsőséges dolog, Madács az ember tragédiája van, azt mondja, az élet mellett ott van a halál, a boldogságnál a lehangolás, fénynél árnyék, kétség és remény, ott állok, látod, hol te, mindenütt, mondja Lucifer az Úrnak. És így van az életben is. Ebben a sokszor örömben, bánatban együtt kell maradni. Szóval az alapot nem szabad. Az alapot nem szabad soha megkérdőjelezni. Két ember viszonyában, kapcsolatában minden történhet. De a lényeget, a szerződést, akár ószövetségi legyen is, vagy akár a magyarok bejövetelénél vérszerződés legyen, a szerződést, amit két ember köt, azt meg kell tartani minden körülmények között.
Az imént Szabó Gyula színművésszel Kovács Jenő beszélgetett. A felvétel 1993-ban készült, és utoljára ugyanebben az évben hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
67,5% az minden mai válasz.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
Mi a határidő?
20 év.
Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo!
Nagy diák teszt. Vasárnap 17:40 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.